Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolitával beszélgetünk Adventben. A műsort Darnai Lívia készítette.
Mária Rádiónak az adventi felkészüléshez ugye készülő műsorában a püspökatyákat kérdeznek meg az adventi időszakról, meg a gondolataikról. Mert lenne a téma, hogy Fülöp atya mit tudna velünk megosztani egy advent kapcsán.
Advent a nagy várakozás. Tudom-e, hogy mire várakozok? Vagy hogy kire várakozok? Az adventnek az egyik feladata, célkitűzése lehet akár ez is, hogy azzal a kérdéssel foglalkozom, hogy kicsoda nekem az a Jézus, aki most fog megszületni. Sokszor elengedem a fülem mellett, vagy a figyelmemet elterelem erről a belső készítésről, mert valójában az emberben van egy nagyon erős belső vágy, hogy minél közelebb jusson az Istenhöz. Ez belénk van ültetve, lehet, hogy ez ilyen túlzó kijelentésnek tűnik, annál inkább érzékelhető, minél komolyabban, minél tudatosabban, minél mélyebben éli az ember az életét. Ha csak úgy a felszínen éli, és hát az a cél, hogy legyen elég pénz a szombati bulizásra, vagy gyűjtöm a pénzt, hogy aztán el tudjak menni a havai szigetekre, vagy egész életemen keresztül gyűjtöm a pénzt, hogy aztán nyugdíjas éveimet majd valami jó kis luxus öreg otthonba töltsem, hát ezek mind-mind felszínen tartják a figyelmet, és nem hagyják, hogy a mélyben nézzek, hogy mi az igazi igény, mi az igazi vágya az életemnek, a lelkemnek. Nos, tehát amikor karácsonyra készülve várjuk Jézus eljövetelét, akkor érdemes ezzel a gondolattal foglalkozni, hogy kicsoda nekem Jézus. Hol szerepel, hol helyezkedik el az életembe? Tudok egy olyan görbét, vagy egy ilyen koordinátorrendszert fölállítani, hogy mik vannak az életemben, mik fontosak, és azt hova teszem? Jó, persze, most, ha egy ilyen feladatot kap valaki, akkor rögtön a legmagasabb helyre teszi az Úr Jézust. Na de nézzük meg, hogy hány percet töltök mondjuk szépítkezéssel, és hány percet imádkozással. Mennyi forintot szánok a kozmetikusra, és mennyi forintot teszek a persejbe a templomba. És szóval vannak olyan összehasonlítások, amelyek azért lelepleznek, hogy valóban Jézus az persze jobb nézni. Hogyan tudok a mélyre nézni, hanem nekem Jézus. Hogyha nem hagyom, hogy a hétköznapi forgatag a figyelmemet folyamatosan új és új dolgokra irányítsa, vagyis hogy elterelje a figyelmemet a mélységről, hanem megállok, csöndben vagyok. Sok kereszténynek hibája az, hogy bár imádkozik, nem figyel az Istenre. Elmondja az imáit, de vajon oda hallgat-e arra, hogy a beszélgetésben Jóisten is szeretne valamit mondani. Tudok-e csöndben maradni, hogy figyeljek, csak az Istenre figyeljek? Ha igen, tehát mondjuk a karácsonyi időszakban, hogyha beiktatok 5 perc csöndeket minden napra, amikor semmit nem kell mondanom, Uram, szólj, hallja a te szolgád, akkor már is hozzásegít engem ahhoz, hogy ezekben a csöndekben fölismerjem, vagy közelebb kerüljek, vagy földerengjen mondjuk az a kapcsolat, ami engem Jézushoz fűz.
Az adventi felkészülési időszak, ahogy halad, vannak-e olyan mérföldkövek, amire azt lehet mondani, hogy na, akkor most valóban jó úton járok, jól készülök fel, mi segít eligazítani időközben az úton?
Igen, ez egy érdekes megközelítés. Én szerintem erre nincs szükség, vagy én legalábbis úgy élem meg ezt, hogy az ember minden nap újra kezd, és minden nap törekszik. Azért is fontos, véleményem szerint inkább ez a hozzáállás, vagy segít jobban, mert nyilván nagyon sok tökéletlenségem van, de nem az én folyamatomat, az én tevékenységemet akarom tökéletesíteni, hanem jól tudom, hogy az nagyon kevés, amit én teszek, de annál jobban bízom abban, hogy majd az Úristen azt kipótolja. És én a magam részéről minden egyes alkalommal, minden egyes imádság kezdetén, minden nap kezdetén, minden munkám elején odafordulok az Úristenhöz. Ezt tudom tenni. Hogy aztán ezt jól csinálom, vagy nem, ez azért nem javaslom nagyon vizsgálgatni, mert ha történetesen mondjuk jól sikerül, és hát jól mennek ezek a kegyelmi lelki dolgok, az ember úgy lelkileg megveregeti a vállát, hogy nem, menjünk csak tovább ezen az úton, milyen jó haladok. És hát már is az ördög elvette a babért, mert magamnak tulajdonítom az eredményt. Ha viszont mondjuk ugyanilyen hiba történhet, hogy nem megy, és csak elkeseredek, és hát próbálom vizsgálgatni, hát mindig elbukok, nem megy a dolog, és akkor azt mondom ilyenkor ugye pragmatikusan, hogy na most ennek nincs is értelme így, hát minden nap csak kudarc, most minek folytassam, holott nem tudom fölmérni azt, hogy oda bent a lelkemben, vagy az Istennel a kapcsolatomban mi is történik. Hanem minden nap újra és újra nekiveselkedem, és próbálok legnagyobb odaadással figyelni az Úristenre, és követni az ő szavát.
Ezt a felkészülést mennyire tudom, vagy tudjuk segíteni azzal, hogy mit nézünk, mire figyelünk, ugye, hogy a csöndről beszéltél, de hogy olyan sok negatív, vagy fájó, vagy szomorú esemény vesz körül, hogy nagyon nehéz megmaradni egy ilyen belső derűben, mert ez mindig hat ránk. Kívülről, hogy ezt hogy lehet jól kezelni, ezt a nagyon sok nehézséget?
Hát próbálom megfogalmazni a választ, ami nem lesz könnyű, mert közvetlenül érint. Például csak a mai napot nézem, ma nekem nagyon súlyos nehézségeim voltak, testvérekkel kapcsolatban is, meg más dolgokban is, és ugyanakkor pedig sok találkozásom is volt, és nagyon figyelnem kellett arra, hogy ezeket a belső szomorúságaimat és hát ki kell mondanom feszültségeimet ne borítsam rá a másik emberre. Hát aztán nem is sikerült lepleznem, mert azért közvetlen munkatársok észrevették rajtam, és mondták, hogy Fülöp atya, mi bánt, vagy mi a baj. Uh-huh. És mégis nagy erőfeszítés volt abban, erőfeszítéseket tettem, hogy a másik embert ne elszomorítsam, ne ráborítsam a dolgokat, hanem ezzel a derűvel, nem a viccelődő humorral, hanem a béke, az isteni béke derűjével tudjam megszólítani. Na most pont ezen gondolkodom én is, meg mai folyamatban sokat foglalkoztam ezzel, hogy mibe is kapaszkodhatom ilyenkor. És hát a bizalomba, abba a megingathatatlan isteni erőbe kapaszkodom, amely soha nem hagy el, amelyet lehet, hogy így egy ilyen helyzetben én nem érzékelek, de nem csak akkor van erő, amikor érzem, hanem mindig van erő, amelyet, hogy úgy mondjam, a hitemmel tudok hatékonnyá tenni. Tehát megerősítem magamat abban a hitben, hogy egy ilyen nehéz helyzetben, vagy akár a magam kudarcai közepette is, vagy egy nagyon súlyos családi helyzetben, amellyel találkozom híveim körében, amely hirtelen megoldhatatlannak tűnik, hiszem, hogy itt van az Isten az ő végtelen erejével. Az egy korábbi dolog, amikor egy haldokló gyermeket szinte naponta látogattam, illetve a szüleit, meg a pici gyermeket, és később már nem volt eszméletnél sem, de tudtam, hogy ha ott vagyok ezzel a hittel, akkor ott oda tudom vinni az Isten jelenlétét. Nem az volt a szándékom, hogy ide jöttem, hoztam az Isten jelenlétét, hanem hát nagyon-nagyon belső készítés volt, hogy együtt érezzek a szülőkkel, a családdal, a nagyon sokat szenvedő kisgyerekkel. És ilyenkor nem tud segíteni az ember. Hát nagyon a kézenfekvő lenne, hogy hát imádkozzuk már ki a szegény gyermeknek a gyógyulását. De nem, hanem el is vette az életét az Úristen, de azért mindezt az Isten jelenlétében éljük át, és nem tudjuk, hogy mit adunk át ilyenkor. De nagyon fontos, hogy, hogy én magam meg ne inogjam az Isten hatalmában, hatalmába vetett bizalomban, a szeretetben. Ez az a kapaszkodó, amely segíthet egy-egy nehéz helyzetben.
Közben az merült még fel bennem, hogy amikor mondjuk egy olyan emberrel találkozunk, akinek mondjuk nincs hite, vagy nem gyakorolja vallását, azoknak hogy lehetünk vigasztalói?
Az nagyon fontos, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy nekünk katolikusoknak mindenre van kész válaszunk. Ez azt mondják, az egyik legvisszataszítóbb a mi magatartásunkban, hogy a Jóisten mellé is ebből előhúzzuk, és hát mindenre van válasz. Sajnos vannak olyan súlyos drámák, amire nincsen válasz, és mi se tudjuk, és ne is akarjuk elhitetni magunkkal meg mással, hogy ó, hát ez nem olyan probléma, majd megoldjuk. Igen, te is kimondtad, hogy a hallgatással, az együttérzéssel, a meghallgatással én nagyon sokat tudok segíteni, hogyha az együttérzéssel tudom tenni. Éppen ezért nagyon veszedelmes, hogyha én okosságokat akarok kimondani, nagy bölcsességeket, mert akkor valójában nem együttérző vagyok, hanem okos, aki ki akarja mondani a választ, holott nem is választ kérnek, hanem megértést. Tehát mi keresztények ilyenkor inkább a szeretetünkkel tudunk gyógyítani, nem annyira hitünk átadásával. Persze nagyon fontos tudni, hogy a szeretetem is a Istenben vetett hiten alapszik, az nem az én szeretetem igazából, hanem az Isten bennem élő szeretete. Úgyhogy a másik emberen való segítés is nem adott pillanatban adódik, vagy adatik, hanem az ima életemben. Hogy az Istennel való kapcsolatomban minél inkább tudjak töltekezni ebben az isteni jelenlétben, és soha nem tudom, hogy milyen helyzet adódik, mikor kit kell meghallgatnom, vagy kivel kell beszélgetnem, de akkor már, hogy úgy mondjam, aktivizálódik az az isteni kapcsolat, amelyet az ima életben megéltem, vagy kaptam. Tehát sok esetben nem föltétlenül hitről kell beszélni, meg Istenről, hanem hallgatni kell, együtt érezni, és az a együttérző szeretet tud gyógyítani. És ezen keresztül nyilván közelebb vinni az Istenhöz.
Ha arra gondolok, hogy Jézus születését várjuk, de ott van ugye a szüzanya, az Isten szülő, akkor őre hogy tudunk tekinteni így? Mert hát ő is ugye nagyon várakozhatott akkor. Mire tanít minket?
Hát éppen a keleti egyházban ez érdekes, hogy az Isten szülőnek a karácsonyi bőjtben különleges szerepe van, külön szihirái vannak. Igen, ebben a várakozásban az Isten szülőnek nagyon, nagyon fontos szerepe van. Hát hogyha arra figyelek, hogy ki nekem az Isten, kicsoda nekem Jézus Krisztus, akkor ettől a kérdéstől elválaszthatatlan az ő édesanyja, Mária, aki a világra hozta. Máriára úgy gondolok, mint aki nekem adta az Isten fiát. Igen, persze az atyától származik a fiú, és tőle kapjuk az Istennek egyszülött fiát, de mégis az emberi viszonylatban azt éljük meg, hogy Mária hozza világra szent fiát. Tehát úgy tekintek Máriára, mint aki a legszebb karácsonyi ajándékot adja nekem, az ő szent fiát karácsonykor Betlehemben a megszületett Jézust. Tehát az előkészületemben nagyon fontos szerepet kell, hogy kapjon Mária, hogy aztán ez a gyakorlati életben, ima életben hogy jelenik meg, mondom, a keleti zsolozsmában több szihirát énekelünk az Isten szülőhöz ilyenkor, az nyilván nagyon sokat segít abban, hogy Máriát is bekapcsoljam ebbe a várakozásba.
Van-e esetleg olyan lelki olvasmány, vagy olyan online felület, vagy esemény, amit javasolnál, vagy...
Hát most írtam egy könyvet, nagyon sok volna, most nem tudok felsorolni, de tudom javasolni, ha mi most a görögkatolikus oldalainkon, akár a honlapon, akár a Facebook oldalon nagyon sok ilyen elmélkedés, szöveget, néha képet teszünk közzé, amelyeket azért tesszük, hogy minél inkább tudjuk segíteni a híveket, a ránk figyelőket ebben a karácsonyi készületben.
Így a karácsony közeltével, mivel ez ugye többi ősegyháznak is egy nagy ünnep, tud-e segíteni az ökumenikus egyház létrejöttében, vagy ha igen, akkor én például, ha vannak ugye más felekezetbeli ismerőseim, akkor hogy tudom ezt még esetleg hozzátenni az előkészülethez.
Nagyon jogos a felvetés, mert valóban vannak olyan pontok, amelyekben nagyon-nagyon egyek tudunk lenni más felekezetű keresztényekkel. Például ilyen a szenvedés, a vértanúság, ott Szíria földjén nagyon markánsan, teljesen életszerűen van jelen az ökumené, mert hát az üldözött keresztények nem egymással szembefordulnak, vagy egymással versengenek, hanem összefognak, ilyen a szenvedés. És ilyen a szeretet is, hogyha helyesen éljük meg. Karácsonykor könnyű szeretni, vagy könnyebb legalábbis, valahogy ez az időszak, ezek a kultúránkból is fakadó szokások jobban hozzásegítenek ahhoz, hogy a figyelmünket másokra, mások szükségére irányítsuk. És ez egy nagyon jó lehetőség az ökumenére is. Például megint egy kis reklámot szövök bele, itt Debrecenben a felekezetek, és illetve más karitatív szervezetek is egy nagy közös gyűjtést szerveznek, amelyben megpróbálunk okosan segíteni. Tehát nem csak mindig annak adni, aki legjobban kér, meg legjobb hangosabban követelőzik, hanem ezzel a tehát reformátusok, romaiak, görögök, evangélikusok, más szervezetek, jótékonysági szervezetek is bekapcsolódnak ebbe, hogy arányosan tudjuk, tehát a gyűjtést is megszervezni, meg az adományok szétosztását. De hát például megint Debrecente említem, mindig közösen gyújtjuk meg az adventi koszorú, a 4 gyertyás koszorú első lángját a polgármesterrel és a 3 történelmi egyház püspökével, Fekete Károly református és Palánki Ferenc Romanikat és püspök atyákkal, püspök úrral együtt. Úgyhogy ezek mind-mind hozzásegítenek ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy valójában a mélyben nagyon egyek vagyunk, csak úgy inkább a felszínhez közeledő mezőkben vannak ellentétek, de a mélyben, ahol a szenvedés és a szeretet van, ott egyek vagyunk mindnyájan.
Egész más az adventi idő, mint eddig valaha volt. Mire taníthat minket ez az Isten, vagy mire szeretne rávezetni?
Nagyon érdekesnek tartom, vagy legalábbis figyelemre méltónak, hogy mind a két magyarországi járvány fokozódás a bőti időre tevődött. Húsvét előtt is, amikor a nagybőjtben voltunk, akkor robbant ki nagy rémületünkben ez a koronavírus járvány, és most pedig karácsonyi bőjtben szenvedünk megint ettől, ennek a következményeitől. Hát ha a bőjttel fogjuk összekapcsolni, összefüggésbe hozni, akkor hálát adhatunk, hogy az Úristen segít a lemondásokat, a megpróbáltatásokat még keményebbé tenni. És minél jobban hiszek az Istenben, minél erőteljesebben akarok az ő gondolataival élni, és az ő szeretetével élni és szeretni, annál inkább komolyan veszem, hogy ami most nehéz, az fölajánlás lehet. Azt odaadom. Uram, fogadd el tőlem, amikor lemondok egy szerdai vagy pénteki hússal vagy édességről, akkor nagyon fontos hozzátenni, hogy Uram, fogadd el tőlem ezt a csekélységet, amit most neked fölajánlok, hogy lemondok erről vagy arról. De amikor nem mehetek el vásárolni, amikor én szeretnék, vagy nem mehetek el a barátokhoz, vagy sportolni például, akkor is tegyem hozzá, Uram, fogadd el tőlem ezt a kis áldozatot, amit hát nem önszántamból hozok, de mégis odaadom neked. Tehát imádsággal tudjuk változtatni azt, ami nehéz. Nem beszélve a betegségről, a szerzetes atyáknál a betegség egy nagyszerű lehetőség arra, hogy az ember még inkább az Istenhöz forduljon. Amikor nehéz elviselni a fájdalmat, a gyengességet, a tehetetlenséget, akkor hát egy nagyon fontos jelzés ez arról, hogy ez hogyan éli meg az ember, hogy lázadozik, méltatlankodik, panaszkodik, sír, vagy pedig türelemmel viseli, fölajánlja, békével hordozza ezeket. Én ezt mondom a mindenkinek, hogy ha nehéz is ez a mostani időszak, rajtunk múlik, hogy ebből milyen hasznot húzunk. Közelebb jutunk az Istenhöz a nehézségeken keresztül, vagy pedig sem. Ez teljesen rajtunk múlik, nem a körülmények függvénye. Mindenkit arra biztatok, de magamat is, mert nekem sem mindig könnyű ez, hogy az, amit a járvány most okoz, mindazt, amiről le kell mondanunk, amit el kell engednünk, ami most vagy éppen nem engedhetünk meg magunknak, változtassuk imádsággá, fölajánlássá. És az Isten szívesen fogja venni, és akkor nem hiába múlik el ez az időszak fölöttünk, és nem csak mint egy rossz emléket fogjuk majd emlegetni, hanem mint kegyelmi időszakot, amely közelebb vitt engem az Istenhöz.
Kucsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolitával beszélgettünk Adventben. A műsort Darnai Lívia készítette. Mária Rádió. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Ami segedelmünk legyen az Atyától,